Most folytatjuk a Kúria Közigazgatási Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese által a legfőbb bírói fórum fél év záró sajtótájékoztatóján elmondott felszólalást. Tálné Molnár Erikát hallják.
Még egy érdekes kérdés, ami nagy vitát váltott ki. Társadalombiztosítási ellátáson felül különféle költségeket igényelnek az egészségkárosodott munkavállalók. Ez olyan sok tételt jelent, hogy esetenként az ítélet rendelkező része több oldalas is lehet, és itt azt a következtetést vonta le a joggyakorlat elemzés, hogy a társadalombiztosítási ellátáson túl további költségeknél megállapított marasztalási összeg nem irányulhat a kellő mértéktartást meghaladó igények kielégítésére. Tehát például, hogy mekkora a rokkant kocsi, az adott esetben kicsi vagy közepes kategóriájú, vagy esetleg nagyobb, azt az adott körülmények eldönthetik. Például egy nagyobb, luxusabb jellegű autóval kapcsolatos igényt azért ítéltünk meg, mert abba fért bele a rokkant kocsi. Másik esetben nem volt ilyen igény, és ezért a kisebb, kevesebb költséget igénylő különféle eszközök találtuk megalapozottnak a felperesi igényt. Megemlíteném még, hogy a harmadik joggyakorlat elemzés az a munkaviszonyhoz kapcsolódó két nagyon-nagyon speciális külön megállapodásról szól. Ez a tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás. Úgy tűnik, hogy ma a tanulmányi szerződés ismertebb fogalom, pedig sajnos egyre ritkábban élnek ezzel a lehetőséggel a munkáltatók és a munkavállalók, bár még a mai napig szabályozott és él ez a jogintézmény. Gyakoribb a versenytilalmi, sőt egyre gyakoribb a versenytilalmi megállapodás megkötése. Tehát ez a joggyakorlatemzés még nem fejeződött be, de megemlítenék néhány szóval két elvi határozatot, ami konkrétan erről a kérdéskörről, két kérdéskörről szól. Tanulmányi szerződés esetén a munkáltató a munkavállalókkal egy olyan tanulmányi szerződést kötött, amelyben a továbbképzésre mindenféle költség megtérítését vállalta a munkáltató, és többek között egyébként közalkalmazottakról volt szó, de ugyanúgy vonatkozik rájuk az MT-s tanulmányi szerződéses szabályozás. Tehát egy sajátos juttatást biztosított 12 hónapon keresztül, amit motivációs ösztöndíjnak neveztek el, ez a havi illetményen felül járt, úgy, hogy egyebet nem csináltak a közalkalmazottak, mint a továbbképzésen részt vettek. Az adóhatósággal vita támadt abból a szempontból, hogy ebből kell adót és járulékot vonni, vagy nem kell a munkáltatónak vonni. Ezek után nem mert vonni adóelőleget, és tisztán kifizette a munkavállalók, illetve a közalkalmazottak részére a havi 130 ezer forintot. Évvégén viszont az adóhatóság meggondolta magát, és egy összegben a közalkalmazottakon behajtotta a kifizetett 12-szer 130 ezer forint teljes adó és járulék összegét. A közalkalmazottak ezzel kapcsolatban közigazgatási pert indítottak, hogy adómentes ez a juttatás, azt elvesztették. Ezek után indult a munkaügyi per, amelyben kártérítésre kérték kötelezni a munkáltatót, hogy elmulasztotta az adóelőleg levonását, egyébként pedig azt állították, és erre széleskörű tanúnyilatkozatok álltak rendelkezésre, hogy eleve nettóban egyeztek meg. Tehát a 130 ezer forint számukra járt, és a munkáltatót terhelte volna az azon felüli adóteher. Az elsőfokú bíróság és a másodfokú bíróság eltérően döntött. Az elsőfokú bíróság elutasította a munkavállalók keresetét, a másodfokú bíróság viszont azt mondta, hogy a tanú nyilatkozatokból levonható az a következtetés, hogy nettóban egyeztek meg. A kúria az elsőfokú bíróság álláspontjának adott helyt, de eltérő indokolással. És ez volt az az ügy, ahol először foglalkoztunk a nettó kifizetés és a bruttó kifizetés kérdésével, ami munkaviszonyban ma már sajnos elég gyakran előfordul, és komoly vitát okoz a munkáltatók és a munkavállalók között. Tehát az alap az volt, hogy a törvény a tanulmányi szerződésre írásbeli kötelezettséget ír elő. Ez a tanulmányi szerződés csak annyit tartalmazott, hogy 130 ezer forint motivációs ösztöndíj havonta. Semmiféle bruttó és nettó kitételt nem tartalmazott, ezért kimondta a kúria, hogy ha tanulmányi szerződés, ami olyan szerződés, ahol a szolgáltatás ellenszolgáltatásnak egyensúlyba kell lennie, valamit meghatároz, azt nem lehet kiterjesztően értelmezni. Tehát ha egy juttatásnál nincs meghatározva, hogy bruttó vagy nettó, miután általában egy juttatás adótartalma nem a munkaviszony alanyaira tartozó dolog, ma már a legtöbb juttatás eleve bruttó, tehát adóköteles és járulékköteles, ezért ha bruttóban egyeznek meg, ezt nem is kell tartalmaznia semmiféle megállapodásnak, munkaszerződésnek, mert az értelemszerűen bruttó, vagy olyan, amilyen, vagy adóköteles, vagy nem adóköteles. Ha mégis nettóban egyeznek meg, az nem csak azt jelenti, hogy nettó a kifizetés, hanem az, hogy a munkáltató azon az összegen felül vállalja az adóterhet. Tehát ez volt az az első ügy, ahol ezzel a kérdéskörrel foglalkoztunk. Röviden a versenytilalmi megállapodás kérdése. Itt is eltérő első-másodfokú döntés született. Első-másodfokon nem volt vitás egyébként, hogy a munkavállaló betartotta a versenytilalmi megállapodást, nem szegte meg, nem helyezkedett el a konkurenciánál. Ami miatt a másodfokú bíróság viszont marasztalta a munkavállalót, mert itt a munkáltató perelt, és pedig kötbért perelt. Ugyanis a versenytilalmi megállapodás egy olyan megállapodás, ami a munkaviszonyon kívül, a munkaviszony után kötelezi a munkavállalót arra, hogy ne helyezkedjen el a konkurenciánál, ennek ellenértékeként egy ellenértéket kell fizetnie a munkáltatónak, de kiköthető kötbér, ami többszöröse lehet az ellenértéknek, akkor büntetésként, szankcióként, ha a munkavállaló mégis megszegte a versenytilalmi megállapodást. Az adott esetben nem volt konkurencia, nem volt versenytilalom megszegés, egyetlen egy probléma volt, ami az utóbbi időben kezd elterjedni a munkáltatók gyakorlatában, és ezért kellett elvi határozatot hoznunk. Ez pedig arról szólt, hogy a munkavállalót kötelezettséget vállalt, aláírta a megállapodásban, hogy havonta jelenti a volt munkáltatójának, kinél dolgozik név szerint, milyen munkakörben, milyen feladatokat lát el, ezt igazoltatja az új munkáltatójával, munkaszerződést is becsatol, ha pedig esetleg munkanélküli, ezt igazoltatja a munkaügyi központtal, és ezt is megküldi a volt munkáltatója részére. No, ez volt az a kötelezettségszegés, amit a másodfokú bíróság a munkavállaló terhére rótt, és kiszabta rá a kötbért. A kúria pedig a következőket mondta ki. A munkatörvénykönyvéből egyértelműen az állapítható meg, hogy a versenytilalmi megállapodás egy nem tevésre, egy önkorlátozásra szolgáló megállapodás, ahol a versenytilalom miatt a munkavállaló korlátozza magát, hogy bizonyos körülmények között nem fog elhelyezkedni, vagy nem vállalkozik. Ez azonban nem terjedhet ki a két alanyon kívüli harmadik személyes adatainak a kiszolgáltatására. Ezért a kúria az elsőfokú bíróság ítéletét hagyta helyben, és mentesítette a kötbérfizetés alól a volt munkavállalót. Egyetlen mondat a harmadik ügyről, ez az emberi reprodukciós eljárás miatti felmondási védelemről szól. Mielőtt megkérdeznék, hogy mi ez a furcsa megnevezés, hát valójában a lombik bébi kezelésről van szó. Újra szabályozta ezt a kérdést is az új munkatörvénykönyve, illetve annak a módosítása, ugyanis korábban ezzel a felmondási tilalommal sajnos korlátlanul elég sokan visszaéltek, és éveken keresztül orvosi igazolásokkal biztosították a felmondási védelmüket. És leszorította az új szabályozás, a kezeléstől megkezdve 6 hónapig tartó időtartamra a felmondási tilalmat. És a jogvitában az volt a kérdés, hogy egy hónapon belül világossá vált, hogy a kezelés sikertelen, a munkavállalót pihentették 2-3 hónapig, és újra kezdődött a kezelése, és ez alatt részesült felmondásban. És kérdés az volt, hogy van-e felmondási tilalom, vagy nem, és elemezve a munkatörvénykönyvét arra kellett jutni, hogy a közbenső időben nem, mert a védelem a kezeléshez kötődik a törvényszövegből egyértelműen, de ha a kezelés 6 hónapon, egy kezelés 6 hónapon túltart, akkor 6 hónapig, ha 6 hónapnál kevesebb az időtartam, akkor az kevesebb időtartamig áll fenn a védelem. Ha pedig a 6 hónapon belül 2 kezelés van, a 2 kezelés közötti időszak az nem számítható a felmondási, tilalmi időszakra. És végezetül még egyetlen mondatot szeretnék arról mondani, mint a Kúria munkaügyi szakágának vezetője, hogy a közigazgatási bírósági önálló rendszer létrehozása érinti a munkaügyi bíráskodást is, hiszen mint közismert a 2012-es bírósági reform egy szervezeti egységbe kapcsolta a közigazgatási bíráskodást a munkaügyi bíráskodással, és miután eljutottak hozzánk az információk, hogy lesz egy átalakítás, így a munkaügyi szakág egyes vezető bírái, akik vezetik a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületét is, készítettek egy koncepciót a munkaügyi bíráskodás leválására és továbbfejlesztésére.
Tálné Molnár Erikát, a Kúria Közigazgatási Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.